Sziasztok! Ez a Penge Podcast, ahol mentális felkészülésről fogunk beszélgetni állandó beszélgetőtársammal, Kenyeres Andrással, és minden alkalommal egy meghívott vendéggel. Én Szilágyi Áron, olimpiai bajnok kardiológus vagyok. Élesítsük az elménket ma Séfer Andrással. Stúdióban már itt velem Kenyeres András, sportmentál tréner, pszichológia PhD kutató. Örülök, hogy itt vagy, Andis.
Örülök, hogy itt vagyunk.
Én is örülök, és azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi hogyan ismerkedtünk, meg hogyan ismerjük egymást. Én nekem te oktatón voltál egy képzésen, méghozzá sportmentál tréner, sportmentál coach.
Sportmentál coachnak neveztük már akkor, így van. Így
igen,
van.
És én ott nagyon sokat tanultam tőled, és tulajdonképpen ott közösen inspirálódtunk, hogy hozzunk egy podcastet, nem?
Még egyet visszalépnék, megtisztelő egyáltalán, azért el is elgondolkodtam, mennyire lesz jó Szilágyi Áron a padban velem szembe. Nem is feltétlenül magam miatt, hanem a többiek miatt, mert azért te ezt-azt elértél már sportban. Elég sokat, ha így tetszik, és azt kell, hogy mondjam, hogy már itt a legelején, tehát alázatból ötös, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, és akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy hogyan lehetne az egész mentális felkészüléssel kapcsolatos témát sokak számára elérhetővé tenni. Szerintem így indult ez valamikor tavaly.
Hát megfogalmazódott a közös küldetés, nem? Tehát én 15 éve dolgozom szakemberekkel, Faludi Viktóriával, dr. Kárpáti Róbert, és nagyon sokat köszönhetek nekik. Lehet, hogy egyszeres olimpiai bajnok se lennék, hogyha nem közösen dolgoztunk volna a felkészülések alkalmával is. Pszichológiát hallgattam, van egy BA diplomám, hozzád is azért mentem a képzésre, mert ez engem ez a terület érdekel, és nekem is egy kicsit olyan missziómnak érzem azt, hogy beszéljünk erről többet. És egyrészt a sportolók felé, fiatal sportolók felé, szülők, edzők felé kommunikáljuk azt, hogy igenis helye van a mentális felkészülésnek a sportolók életében, hogy enélkül már nincsenek nagy sikerek. Másrészt a szélesebb társadalom része, és talán tudunk olyan tapasztalatokat megosztani, amik hasznosak lehetnek, nem?
Nekem meggyőződésem, hogy igen. Nekem az egyik fő driverem, hajtóerő, megmondom őszintén, az volt ebben, hogy hallottam sokszor, hogy még ha lehetőség is van, nem választják a sportolók. Én azt szoktam erre azt mondani, hogy azt választhatod, amit ismersz. És hogyan ismerheted meg? Szerintem pont egy ilyen műsor segített abban, hogy hívunk neves sportolókat, vendégeket, akivel majd reméltek jókat fogunk beszélgetni, és az ő példáikon keresztül, én azt gondolom, hatásra lehetünk a jövő sportolói, a jelen sportolói, és egyébként nem csak a sportvilágában, mert azért ezek az eszközök, ez a másik szóta van, annak ez nem csak a sportban használható, így van. Mert elsősorban nem sportolók vagyunk, vagy edzők vagyunk, hanem emberek vagyunk. És ezek tudnak segíteni. Tehát azt gondolom, hogy abból tudok jól választani, hogyha tudom, hogy az pontosan a mihim. Én azt gondolom, hogy ezzel a műsorral talán ezt tudjuk egy picit segíteni.
Nagyon jó. Beszéljünk egy kicsit a műsor menetéről. Ugye említetted már teljesen mindig lesz egy vendégünk, akit mi igazából kérdezni faggat.
Szétszedik.
Fogunk, és mindig lesz egy témánk is.
Pontosan.
Hiszen a mentális felkészülés az egy nagyon széles spektrum, nagyon sok mindent lehet szemezgetni belőle. És a mai témánk az a motiváció.
Igen.
Szerintem miért jó, hogy ezzel kezdünk?
Nem tudom, hogy ez-e a jó, nem is a sorrendiség a fontos számomra, de aki nem motivált valamire, az nehezen is tud szerintem elérni eredményeket. És sokféle motiváció, anélkül, hogy belemennénk a részletekbe, nyilván majd amiről fogunk beszélgetni. Én azt gondolom, hogy itt valahogy egy picikét akár a vendégek kapcsolatban, és a Séfer Andrással kapcsolatban is jött az ő témája, mert az a srác motiváltnak tűnik. Nem őszintén, tehát a testbeszéde is üvölt róla, hogy őt azért nem feltétlenül kell agyon motiválni, valahonnan jön benne. Bennem már is jön a kíváncsiság, hogy vajon ez hogy van nála, tényleg így van belülről, vagy sem. És mi talán kicsit így függ megfordítani, először a téma, és hozzájön egy vendég, és ezen keresztül fogunk majd beszélgetni, illetve majd megosztunk ugye technikákat. Tehát az is lesz benne.
Te hiszed azt, hogy motivációt lehet adni? Csak azért kérdezem, mert a felkészítőim szokták azt mondani, hogy vannak azok a sportolók, akik alá, hogyha parazsat raksz, akkor sem mozdulnak meg. Hát, hogy ez nagyon nehezen adható valakinek a motiváció, nem?
Én nem teljesen hiszek ebben, és fontos, hogy hit szóba. Azt gondolom, hogy úgy kell indulni, és ezt egyszer egy mentorom mondta nekem, ez nagyon fontos gondolat volt, hogy alapvetően nem kell elvenni a motivációt. Tehát nagyon kevesen mennek munkahelyemre, edzőterembe, óvodába úgy, hogy ma se csinálok semmit, ma se játszok, ma se dolgozok. Aztán előfordulhat, hogy olyan a környezet, hogy az ember már motiválatlanná válik. De azt gondolom, alapvetően ez az első, amire kell figyelnünk, hogy ne vegyük el a motiváció. Másrészt meg talán azt a szót hoznám be, hogy inspiráció. Tudjuk-e egymást inspirálni? Tehát itt is másképp lenne ez a beszélgetés, ha csak egyikünk lenne itt. De az, hogy ketten vagyunk, az jelenleg nem egy meg egy, az kettő, nem kettő és fél, 3,1, mit tudom én? Tehát a felségem is itt szoktam lenni, mindig több vagyok belőle, így vagy úgy, hogyha beszélgetünk egyet, és mi sokat beszélgetünk egymással.
Örülök, hogy itt vagyunk, és mert biztos, hogy érthetőbbé válik majd a téma azáltal, hogy te, mint szakértő, fogsz itt kérdezni és megszólalni, és szerintem forduljunk is rá a beszélgetésre, élesítsük az elménket, és köszöntsük a vendégünket. A mai adásban vendégünk Séfer András válogatott labdarúgó, az Union Berlin Bundesliga csapatának játékosa. Az Illés Béla labdarúgó akadémián nevelkedett játékos megjárta az MTK, a Genoa és a Dunaszerdahelyi DAC csapatait is. Mindössze 25 éves, de már most a nemzetközi futball kiemelkedő játékosa. Nagy öröm számunkra, hogy majd ő fogja megosztani tapasztalatait a mentális felkészülésről. András, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, örülünk, hogy itt vagy. Az első kérdésem hozzád az lenne, hogy készültünk belőled, én is sok interjút megnéztem, és az rajzolódott ki, hogy te egy mindig mosolyós, vidám, de nagyon értelmesen nyilatkozó játékos vagy, és engem az érdekelne, hogy mikor érezted először azt, hogy motivált is vagy.
Először is köszönöm a meghívást, kicsit összetett a kérdés, így a beharangozóval mindennel együtt. Hogy motivált is vagyok. Igazából, mivel van egy bátyám, aki 7 éve idősebb, mindig bennem volt az, hogy őt akarom legyőzni. Tehát gyakorlatilag, amióta az eszemet tudom, próbáltam valakivel versengeni, és szerintem ez ott alakult ki, hogy mindig többet és többet akarok. Most már bátyámmal a futballban nem tudok versenyezni, mert szerintem azt a csatát én nyertem.
Szerinted? Biztos?
De ő is elismeri?
Nem ismeri el, de természetesen ez szerintem egy nagyon jó alapot adott nekem.
Tehát alapvetően neked, ha jól értem, így a motiváció tekintetében a testvéri kapcsolat az egy fontos dolog volt, hiszen együtt nőttetek föl, fociztatok, voltak más játékok, társas játékok, stb.
Mi a kosaraztunk és verekedtünk egyébként, tehát...
Arra egy játék is erre együtt a kosaras verekedés, nem tudom, aha.
Úgy gondolom, hogy ez azért, akinek egy idősebb testvére van, a kis tesóként mindig így benned a versenyszellem, hogy mindig úgymond hátrányból kell megküzdened, de ugyanabban a témában, mert a testvéred valószínűleg gyorsabb, erősebb, meg érettebb és okosabb is, hogyha 7 év van közöttetek, úgyhogy ismétlen magam úgy gondolom, hogy szerintem ez egy nagyon jó alapmentalitást adott nekem így a sportra.
Most alapvetően ugye ez a műsor a mentális felkészülés környékén, és ugye talán tudod, beavattunk, hogy én mindig egy téma köré megy, nem véletlenül jött ez a kérdés, hogy a motiváció kapcsolatban, de egy picit, hogyha visszálépünk, és aztán elmélyülünk itt a motiváció kérdés körébe, testvérestől, vagy anélkül, majd meglátjuk. Miért fontos szerinted, ha fontos egyáltalán mondjuk a mentális felkészülésről beszélni a sport világában, vagy akár azon kívül is? Mert én már azért az interjúkat láttam itt is, ott is, és azért erről te azért szeretsz, vagy legalábbis megnyilvánulsz. Szerinted lényeges erről beszélni, fontos ennek a felkészülésével foglalkozni mondjuk egy sportolónak?
Nem úgy foglalkozni, hogy szeretek erről beszélni, gondolom, hogy erről kell beszélnem, mert én azt gondolom, hogy most én a saját sportom vagyok, nem tudom, hogy mondjuk a hívásban, kardozásban erre mekkora hangsúlyt fektetnek, de úgy gondolom, hogy a futballban utánpótlás szinten még mindig nem fektetnek elég hangsúlyt a játékosok mentális felkészítésére. Ami azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem akkora, vagy lehet, hogy pont akkora a tényező, mint mondjuk, ha valaki tehetséges, vagy valaki gyorsan fut. Tehát ez manapság, pláne ilyen feszített versenyterv mellett, ez tényleg szerintem nem elhanyagolható, hogy egy játékos, akár egy ifi játékos, egy felnőtt játékos mentálisan fel legyen készítve.
A te pályafutásodban egyébként mikor kapcsolódott be a mentális felkészülés?
Még az MTK-ban játszottam, talán 17 éves voltam, 16 éves koromban lett először az MTK-ban egy mentáltrénerem, akivel a mai napig kisebb, hosszabb szünetekkel, de együtt dolgozunk.
Aha. És egyébként ezt a klub szerződtette, mentáltréner volt, te kerested meg, vagy ez?
Ez kifejezetten az MTK szerződtette, a Hankuszki Dóráról van egyébként szó, és ő még az agrári kollégiumunkba járt be, és először csoportosan tartott nekünk órákat, majd én úgy gondoltam, hogy nekem erre szükségem van, és külön órákat is kértem tőle, és azt kell, hogy mondjam, hogy így hosszú távon látja az ember, hogy tényleg ez egy óriási segítség egy sportolónak.
Neked volt minta erre? Tehát ez honnan jön? Mert az ember nem úgy születik, hogy tudja, mint ahogy edzés dolgozik mellette, nyilvánvalóan. Emlékszel erre, hogy ez hogy jön?
Nem volt minta, de azért nem mondom, hogy elég korán elkerültem a családomtól. 14 éves koromban kerültem el a családomtól, úgymond. És egyre inkább úgy éreztem, hogy a problémákat nem szeretném a szüleimmel megvitatni, nem szeretném mondjuk nem szeretnék a bátyámra mindent ráhárítani, vagy azokra, vagy a haverjaimra, a gyerekkori barátaimra, esetleg éppen az akkori barátnőre, hanem úgy gondoltam, hogy nekem kell valaki, aki segít ebben a problémáimban, és mégsem vagyok vele olyan kapcsolatban, én mondjuk a családommal, vagy a barátaimmal.
Azt mondom, nem rokon, nem barát, tehát kicsit más ez a kapcsolat. Ugye, mint hogyha azt emelted volna, hogy az utánpótlás van abban, tehát felnőtt, van mondjuk Berlin, hogyha így nézzük, azért egészen más, amit tapasztalsz, mondjuk akár válogatott szinten, jól értem.
Abszolút, de ugye azért is fontos az utánpótlás, mert ha belekerülsz a profi futballba, ugye legyen ez Bundesliga, vagy legyen akár a magyar NB1, vagy legyen egy válogatott szintű megterhelés, akkor is úgy gondolom, hogy ott már késznek kell lenned arra, ott már kell, hogy legyen a fegyvertáradban egy mentáltréner, kell, hogy legyenek olyan dolgok, amikhez tudsz nyúlni, hogyha segítségre szorulsz. És szerintem ezeket legjobban az utánpótlásba tudod elsajátítani. Nem mondom, hogy késő, amikor már profi vagy, és akkor kezdesz egy mentáltrénerrel dolgozni, mert nem, mert sokat látunk, hogy valaki az ügynökét cseréli le, van, aki a pszichológusát cseréli le, vagy éppen 25-26 évesen lesz először egy mentáltrénere, vagy egy pszichológusa. De úgy gondolom, hogyha ez a segítséged már megvan, vagy tudod, hogy egyáltalán számíthatsz ilyenre 10-14-15 évesen, akkor óriási előnybe kerülsz mondjuk azokkal szemben, akik eddig ezt nem használták.
Ha már az utánpótlásról beszélünk, neked milyen tapasztalataid voltak, vagy pontosan milyen impulzusok értek fiatalon az edzőitől? Mert én azt gondolom, hogy azért a legfontosabb a nevelőedzők szerepe, hogy motiválják a fiatal sportolókat. Te mire emlékszel vissza ebből a korszakból?
Nekem azért eléggé kacskaringós utam volt idáig. Voltak nagyon magas pontok és nagyon mély pontok is. Nagyon, nagyon változó az, hogy most milyen edzői tapasztalataim vannak. Voltak nagyon-nagyon jó edzőim, voltak nagyon jó és jó fejedzőim, voltak nagyon jó, de rossz fejedzőim, és természetesen voltak jó fej, de nagyon rossz edzőim is.
Várja, szállom, húzom, várja, mert csak a negyedik kategória már.
Milyen edzői attitűd volt az, ami téged motivált? Tehát téged azzal lehetett, hogy dicsérnek, hogy pep talk van az edzés előtt, hogy azt mondják, hogy meg tudod csinálni, vagy épp ellenkezőleg mondjuk a kritikákat is jól tudtad kezelni. Mi vitt előre?
Én úgy gondolom, hogy nekem kell a kritika, és az is kell, hogy megdicsérjenek. De nem feltétlenül az edzőnek az a tulajdonsága motivált, hogy velem hogy bánik, hanem sokkal inkább az, hogyha láttam rajta, hogy ő nagyon felkészült, ő nagyon profi, és ő nagyon motivált, és ő nagyon él a hivatásának. Engem mindig azt tudott a legeslegjobban motiválni. Volt ilyen edzőm Berlinben, aki 2 évig volt az edzőm, szerintem majd a hallgatók vagy nézők itt a helyek, voltam akkor meg azért, 2 évig nem dicsért meg. Soha nem mondta azt, hogy jó.
Ami kizárt, hogy soha nem csinálta semmi jót.
Viszont egyszerűen nem tudtam olyan korán edzésre megérkezni, hogy ő már ne legyen ott, nem tudtam olyan későn hazamenni, hogy ő még ne legyen ott a pályán. És azt láttam, hogy amit csinálunk, az annak tényleg tényleg van értelme, éreztem magam, hogy folyamatosan fejlődök, nagyon sokszor szidott, az egyszerű hibákért is, olyanokért, amit mondjuk legutoljára U10-ben szittak le, de mégis azt éreztem, hogy fejlődök alatta, felnéztem rá, és ő például egy olyan edző volt így a pályafutásomban, aki egy ilyen nagyon pozitív hatása volt rám, és kicsit inspirált is, hogy egyszer majd talán én is az edzői pályára lépjek, nem mondom, hogy ez így lesz, mert ez ám napi dolog, hogy most a felé húz a szívem, vagy sem, de tényleg azt gondolom, hogy az edzőnek így talán az elhivatottsága az, ami engem legjobban megfog.
Tehát, hogy ha jól értem, akkor a hitelesség az neked fontosabb, mint a simogassanak téged.
Abszolút. Hitelesség meg az, hogy következetes legyen.
bocsáss meg, hogy megakasztak, de csak nagyon elképzeltem, milyen edző lesz Schäfer András. Tehát, ha előre megyünk, az milyen edző lett? Hát, úgy te hoztad be akár jövőkép szempontjából az. Mert ugye ez más, hogy te egyénként veled hogyan bánnak. De hát te mondjuk futball edző vagy, akkor ott vannak néhányan veled szemben. Tehát te mit látsz magad előtt?
Ezt most nagyon nehéz, erről most olyan informálnom, mert az a baj, hogy sok futballista, aki edző lesz, nagyon sokszor elfelejti, hogy milyen volt futballistának lenni, és hogy mi az a jó, ami egy játékos számára jó. Uh-huh. És az biztos, hogyha arra szánom el magam, hogy egyszer az edzői pályára rátérjek, akkor biztos, hogy nagyon sokat kell rajta gondolkodnom, hogy egyrészt mi az, amit elfelejthettem, uh-huh. és milyen edző nem akarok lenni. Ez azt gondolom, hogy jelenleg még, remélem még, nyilván a lábomtól sok mindentől is függ, hogy meddig tudom ezt a karrieremet csinálni, de jelenleg még szerintem nem szabad ezen gondolkodnom, hogy milyen edző akarok lenni, inkább csak azzal megbarátkoznom, hogy egyszer majd talán edző leszek.
Van itt egy edző, aki viszont megkerülhetett, mondjuk Marco Rossi, és szerintem mindenkit érdekelne, hogy ő milyen motivátor edzőként, és van itt egy 2018-as HVG-s interjú idézet, amit most felolvasnék. Hiszek abban, hogy annak, aki felhúzza a címeres mezt, addig kell hajtania, amíg vért köp. Ezt Rossi mondta. Ő tényleg ilyen? Tehát ő azt várja el, hogy ti vért köpjetek?
Szerintem most őt azért nem kell ilyen szörőszívűnek gondolni, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy minket ostorral ver edzésen. Valamilyen szinten, amit mond, szerintem ennek alapnak kell lenni, hogy aki tényleg felhúzza a címeres mezt, az tényleg az a legnagyobb büszkeség.
Ez nem kell motiválni, ugye?
Igen, és szerintem ő is inkább ezt akartam mondani ezzel. Nagyon jó motivátor egyébként, a meccsődi beszédei azok is hihetetlenek, és nagyon érzelmesen tud beszélni, pláne ilyenkor mérkőzések előtt, és minden egyes összetartásban ezt kiemeli, hogy aki felhúzza a címeres mezt, annak bizony tényleg ez kell, hogy legyen a legnagyobb büszkeség, és őt nagyon hálásnak kell lennie, hogy ő itt lehet. Természetesen nem negatív érdemben, degradáló értelemben, hanem inkább pozitív értelemben, és ezt abszolút szerintem így a legfontosabb tényezőnek, illetve elvárásának tartja, hogy érezze mindenkinek, aki itt van, hogy úgymond meghalna a hazájáért.
Csak azért is kérdezem, mert nem egyértelmű, hogy egy edző erre is épít, nem? Tehát, hogy el tudom azt is képzelni, hogy sok edző belemerül a taktikába, a játéknak a ritmusába, mire kell figyelni, és egyébként arra nem fókuszál, hogy a motivációs tényezőt neki kéne, vagy neki is kéne.
Hát ez rész az egésznek, nem? A Phil Jackson-t, hogyha megnézitek, kicsit más sportot behozni, azért vannak olyan példák, akik konkrétan nagyon ismerik, kikkel játszik.
Az a cricket edző volt, ugye?
Igen, ez a cricket edző, így a híres cricket edző Chicagóban. Tehát ugye ő azért, neki is volt a kihívás, hogy kikkel kellett és mekkora sztárokkal ugye kiket edzeni, és azokat azért ismerni is kell. Mert tudom képzelni, ami Schäfer Andrásnak jó, az esetleg mondjuk XY-nak nem feltétlenül mondjuk jó attitúd.
Igen, ez például tök jó példa, már te is láttam, hogy
te is láttad a Last Dance.
A golvakon és a könyvét. Nagyon érdekes például, hogy ő vagy a Dennis Rodman, ez mennyire máshogy viszonyult.
Bizony.
És ezt azért nyilván kosárcsapatban azért ott 8-10-12 fős keretek vannak. A futballban azért sokkal nehezebb mondjuk 25-30 fővel ugyanúgy foglalkozni. Ugyanakkor szerintem ez nagyon tudják a játékosok respektálni, hogyha egy edző erre akkor a figyelmet fordít. Még akkor is, hogyha én speciál nem emiatt leszek, nem emiatt fogok jól játszani, hanem sokkal inkább amiatt, hogy látom rajta, hogy ő is legalább annyira akar nyerni, mint én. De szerintem egy játékos nagyon tudja tisztelni, hogyha látja, hogy egy edző felismeri, hogy különböző karakterek vannak a csapatban, és mindenkihez kicsit máshogy kell szólni.
Igen, tehát szóval, mert ezt nagyon másképp kell szólni, és megengedni bizonyos dolgokat. Igen. Másképp szerintem nem is játszhatott volna így. Tehát ez a teret helyet adni.
Persze, de nekem Berlinben is volt egy csapattársam, aki például kicsit más módot kapott, kevesebbet kellett edznie, de amikor jött a hétvége, volt, hogy ő döntött el a meccseket. És nyilván egy edző ezt azért tudja így úgymond párhuzam válítani, hogy oké, megkapod ezt a bánásmódot, de mellette kell, hogy nekem teljesíts.
Valamit van.
Igen.
Ugye talán, és ott is az abszolút meg volt. Abszolút érthető.
Itt a, te is mondod, hogy itt 25-30 játékos van egy keretben. Hogyan vagytok ti egymással? Hogyan tudjátok egymást motiválni? Nem áll össze az én fejemben, hogy egy edzésen mi az, ami téged motivál egy másik játékosban, hogyha azt látod, hogy mit tudom én, gyorsabban sprintel, vagy milyen...
Ott is lehet versengés, mint a szasoddal.
Inkább a versengés
az... idegesít nyilván.
Hogyha
ügyesebb a labdában.
Tehát alapvetően a csapattársaidnál is az motivál, hogy jobb legyél?
Abszolút. Szerintem enélkül, és ebben is eltérő sok játékos véleménye, én például nagyon kivagyok, hogyha önérdekes leszek, hogyha valaki nem úgy teszi magát az edzésen, mert én például edzésen is a legjobb szeretnék lenni, és edzésen is a csapat legjobbját leszeretném győzni. És hogyha lehet vele minél többet párharcolni, minél többször egy az egyes szituációt keresni vele, és természetesen ezekből nyerem úgymond így az apró motivációmat, mert elhihetett, neked mondom, nyilván te, neked sem volt mindig az, hogy amikor reggel menned kellett edzésre, akkor úgy mentél, fú, de jó, 20 év után is, de jó edzeni.
Előfordult, előre adott, de valami
szín, nekem még nem jött ez el.
Nyilván nem így van, de úgy gondolom, hogy ezeket az apró dolgokat, szituációkat kell kivenni egy játékosnak, hogy ott is edzésen belül, vagy edzés előtt egy picit megjön a motivációja. Nem mondom, hogy nem vagyok motivált, csak azért ne felejtsük el, hogy szerintem valamilyen szinten mindenkinek álljon az a pont. Lehet, hogy egy év után, hát, hogy 5 év után, hát, hogy 20 év után, amikor azt mondja, úgy kell fel, hogy ha utálom a munkámat. Lehet, hogy ott vagy már, akkor már imádod, de nyilván kell keresni ezeket az apró motivációkat így a mindennapokban, így a percekben.
Nyilván ennek is van egy monotonitása, amit a muszok mesélték, hogy mit utálsz legjobban, hideg a víz. Beugrálni minden nap a vízbe is többször is, tehát azért nyilván ez nem egy egyszerű dolog, és talán kívülről úgy tűhet, aki nincs ebben, hogy ez persze mindig csodás és egyszerű, de hát nem így van. Utaltál a karriered, hogy kacskaringós, ugye azt mondtad. És azt mondtad, hogy amikor az edzésen vagyok, és ott próbáljuk összevetni, hogy ki a jobb is esetleg. De van, amikor ez nem megy, mondjuk, ha valaki vagy sérült, vagy pedig esetleg nem kap lehetőséget játszani. Ugye neked sajnos vagy nem sajnos, ezt elmondod, azért van tapasztalatod egy év játék nélkül Olaszországra, jól emlékszem, és ott ezek a dolgok mondjuk mennyire lehetnek az be, hogy hiszen nem, lehet, hogy edzésen tudsz versenyezni, de mondjuk nem játszol. Tehát azért volt a te karrieredben is olyan, amikor azért extra erőt kell, energiát, motivációt meríteni valamiből. Ha kicsit visszavezetnél bennünket abba az időszakra, hogy mi az, ami téged összetartott, előre vitt abba az időszakban?
Azt ketté bontám, ugye az MTK-ból leigazolt engem a Serie A Genoa.
Uh-huh.
Ott játszottam egy fél évig, majd kölcsön adtak a másosztályú Chievo Veronához, ahol szintén 4-5 hónap, fél évet voltam, egy fél szezont. Az első fél szezonban ugye gyakorlatilag 15 magyar NB1-es meccsel igazoltam ki, és minden edzéssel, minden reggel az első voltam Genoában, és azt mondtam, hogy meg fogom csinálni, az az álmom, hogy egy top ligában, top bajnokságban futballozzak, és ezért mindent meg fogok tenni. És bizony az is hozzá tartozik, hogy elhatározod, te dolgozol a legkeményebben, ott vagy, jól csinálod, de lehet, hogy nem kapod meg az esélyt. Vagy nem vagy elég jó, vagy egyszerűen csak úgy jön ki a lépés, hogy egyszerűen nem jut szóhoz a csapatban. Nincs az a pillanat, nincs meg az a momentum, hogy egy fiatal játékos mondjuk abban a pillanatban bevetnének, mert folyamatosan a kiesés előtt, meg ott a léc alatt felett volt éppen a Genoa. És nyilván nagyon-nagyon szomorú voltam, nagyon-nagyon rossz volt az életemnek az a szakasza mentálisan, de valahogy mégis az volt bennem, hogy minden reggel azt mondtam, hogy most nem dőlhetek hátra, megyek, és megmutatom ennek a, nem mondom ki, milyen edzőnek, mert nyilván ilyenkor az első az, hogy az edzőre haragszol. És nyilván próbáltam a saját eszközeimmel szóhoz jutni, sajnos nem sikerült, és utána azt gondolom, az első fél évet a Genoánál teljesen jól is kezeltem, viszont amikor már a másodosztályú Chievo Veronában nem játszottam, ott tényleg úgy gondoltam, hogy hogy ez azért nagyon nem fair, és nyilván nem is volt fair, de ott se jutottam szó, az egyetlen egy tétmeccsen se játszottam, és az azért nagyon nehéz volt, nem csak nekem, a családomnak is, akkor pont nem dolgoztam együtt a mentál tréneremmel, ami így utólag azt mondom, hogy nem volt baj, mert legalább megtapasztaltam, hogy mi az, amikor úgymond rá se számíthatok, és tényleg nekem kell így egyedül.
Magadat kell kihúzni abból a bizonyosból.
Igen, és utána igazoltam ugye Dunaszerdahelyre, ami úgy gondolom, hogy nagyon jól sült el, de azért abban az egy évben ott nagyon sok minden megfordult a fejembe. Nem is vagyok rá büszke, ahogy a szüleimmel beszéltem néha, mert ők nem tettek semmiről, de azt mondom, hogy amikor azt mondom, hogy kacskaringós az én karrierem, akkor tényleg arra kell gondolni, hogy gyakorlatilag egy kis zöldfülű kék az Olaszországba, nagy reményekkel nem kapja meg az esélyt, majd amikor visszaharcolja magát, válogatott lesz, a BL-t, kiharcolást eléri a csapatával, akkor meg háromszor átöri a lábát, úgyhogy nem akarok mártírkodni, de úgy gondolom, hogy nekem nem így megy fel a karrierem, inkább így szép lépekben.
Ez példa is lehet a többi sportoknak, vagy épp a fiataloknak, a srácoknak, akik játsszák ezt a sportot, hogy ha ilyet látsz, azt hiszed, hogy csak ez létezik. Hát most szeretjük, nem szeretjük, a tiéd nem ilyen, és azért még fiatal sportol, még rengeteg van benned biztosan. Azért ezt is jó, hogyha látják, hogy ilyen is van. Tehát, hogy ezeket is lássuk, mert hajlamosak vagyunk, tudod, ebben, nem tudom, a social media világban csak a csillogást, meg a csodákat látni, de azért nem ilyen egyszerű ez a dolog.
Igen, úgy gondolom, hogy azért a mai magyar futballban, én most a futballban tudok legjobban kiindulni, és rettentő sok jó példát is tud kivenni az ember. Például volt nekem az egyik legjobb barátom, és válogatott csapattársam is volt, Gera Dániel. Ő például 30 évesen lett először magyar válogatott, és tényleg addig nem éreztem, hogy ő közel lenne a válogatott kerettagsághoz, de nagyon jól teljesített, és 30 évesen jutott el, kapta meg, vagy ért el először az álmát, és gyakorlatilag ott meg olyan volt velünk, mint hogyha már 10 éve kerettag lenne. Úgyhogy azt gondolom, hogy az ő példája is nagyon-nagyon jó. Ő is rengetegszer volt sérült, ő is egyébként egy nagyon spirituális ember, és azt gondolom, hogy nekünk kettőnek nem azért vagyunk barátok, már sokat voltunk sérültek, de olyan példát tudunk esetleg nyújtani sok fiatal játékos számára, akik nem feltétlenül mondjuk a korosztályuk legjobb játékosai, vagy ha azok voltak, és valahol megtört a karrierjük, akkor tényleg az, hogy ne adják fel, mert kemény munkával és akarással sok mindent el lehet érni.
A sérülésedhez még igen visszakanyarodva, csak hadd mondjam el, hogy én is pont egy Achilles műtéti tani rehabilitációban vagyok, most már több mint fél éve, és nekem az első és egyetlen komolyabb sérülésem a pályafutásom során, és olyan boldog vagyok, hogy ez csak 34-35 évesen jött el, de hogy iszonyatosan nehéz, tehát hogy ez egy ilyen napi szintű húz meg, erez meg játék, mennyit lehet edzeni, akkor újra begyullad, újra elkezd fel, akkor le kell állni, sokszor én se látom, hogy lesz ebből versenyzés májusban, júniusban, ahogy ezt elterveztük, van, hogy semmi kedvem gyógytornázni, meg tehát, hogy ez nem a legszebb része az élsport, nem ezért lettünk élsportok, nem ezért lettem karjó, és gondolom, te sem azért lettél futballista, hogy törött láb.
Miért jó lesz a rehab majd?
És műtét után a rehabot csináld végig. Emlékszel ezekre a mély pontokra, ebből a három sérülésből és a rehabokból? Mi volt ezen segített?
Én például, amikor először megsérültem, akkor pont azt az életet éltem, amilyen futballista akartam lenni, tehát álmaim életét. Az Európa Ligában játszottam, vezettük a Bundesligát 10 fordulón keresztül, és akkor mondták, már egy ideje fájt a lábam, nem nézették meg a csapatban, és az egyik Európa Liga meccsen meg egyszerűen nem maradtam, mondtam, hogy nem bírom tovább, nagyon nagy fájdalmat érzek, és mondták, hogy akkor nekem egy ilyen fáradásos törés van a sajkacsontomban, amit először nagyon jól reagáltam, mert sosem voltam, úgymond ilyen igazából, sosem volt ilyen nagyobb sérülésem, és mondták, hogy 2-3 hónapot kiadjuk,
játszhatok vele utána, úgyhogy pont a téli szünet előtt volt, úgy voltam vele, hogy ez benne van, majd erősebben visszatérek, észre se fogom menni. Így is lett, gyakorlatilag 2,5 hónap alatt visszatértem a pályára, jól is ment a játék, de így a gyakorlatilag a második mérkőzésemen újra elkezdtem érezni, és akkor azért az már így egy nagyobb sok volt, hogy végigcsinálod a rehabot, kétszer olyan gyorsan, kétszer olyan erősen, mint ahogy azt mindenki eltervezte.
Ebbe is versengtél.
Jól is érzed magad, de a tested még nem alkalmas rá. És akkor akkor mondták, hogy ezt még egyszer meg kell műteni, megint megműtötték a lábam, és megint kihagytam 3 hónapot, és pont a utolsó 4-5 meccsre így vissza tudtam térni. És már végig éreztem, nem az érzés volt bennem, hogy ez jó, hanem éreztem, hogy ez még fáj, és hogy ennek nem kellene így fájnia. A szupportolóval mindig érzi, hogy ez így nem lesz jó. Mondták, hogy de jó, a kép, az MR, meg a CT, meg a röntgen azt mutatja, hogy ez meggyógyult, úgyhogy játszhatok. És akkor kezdő voltam egy hazai mérkőzésen, az év egyik legfontosabb meccse volt, nyertünk 4-2-re, de fél időben mondtam, hogy nem tudok erre állni. Tehát ez annyira fáj. És még kimentem, és még egy 4:20 játszottam vele.
Tehát az edző nem hozott le annak ellenére, hogy mondtad, hogy finished?
Mondtam, hogy még megy, de szerintem megint el van törve. Na és akkor természetesen kiderült, hogy megint eltört, és akkor az most nem tudom, hogy tudjátok, ennek a sajkacsont törésnek egy ilyen feledesős törés esetén a sportolók 15%-a már nem sportolhat, soha nem tud azon a szinten. Egyszer nekem ez 3-szor tört el, és nyilván mondták az orvosok, hogy ez is benne van a pakliba. És egy vicces sztori elmesélem, hogy megtörtént ugye a vizsgálat a mérkőzés után, és másnap 4-2-re nyertünk a legfontosabb meccsen, közvetlen riválisunk ellen, elértük a BL szereplést, és másnap volt egy 70 perces videóelemzésünk, ahol mondta az edző, hogy ez hihetetlen, hogy 3-0-ás fél idő után ennyire kiengedünk, stb. És akkor mondták, hogy nézzetek meg engem, az első fél időben hajtottam, csináltam, a másik fél időben úgy jöttem ki, mint akinek semmi kedve. Az első sorban mindenki rögött, mindenki tudta, hogy el van törve a lába.
Micsoda attitűd ez?
Úgyhogy
motivációs problémák jártak felfedezni.
És akkor azért nekem előtt egy elég nagy mélypont, egy ilyen krízis szituáció, hogy most mi legyen, hol műtessen meg, kivel műtessen meg a lábon, mit csináljunk, mi a megoldás, legyen egyáltalán műtét.
Tehát elfogyott a bizalom az orvosi csapat felé is, ha jól értem.
Abszolút, de az egész orvoslás.
Ja, ugye mindenki.
Igen, tehát most a feleségem pedig mondta egy orvostan hallgató, úgyhogy remélem azt az adást nem hallgatja. Igazából egy barátom ajánlott egy magyar specialistát, dr. Cifri Mátyásnak hívják, aki úgy gondolom, hogy nekem vagy egy kis időre, vagy végleg, de megmentette a karrierem. Az első perctől kezdve ezt a pessimista vonalat ütötte, ami nekem nagyon jól esett, mert éreztem az őszintességet, és éreztem, hogy nagyon akar nekem segíteni. És mondtam a csapatnál, hogy én ezt a műtétet vele szeretném csinálni. És bár voltak napok, meg mélypontok, gyakorlatilag minden második, harmadik nap jött egy ilyen mélypont, amikor úgy voltam vele, hogy nem gondoltam volna, hogy ebben még valaha futball lesz, de az ő segítségével, a mentáltrénerem segítségével, a gyógytornászaim segítségével és a testvérem segítségével megint visszakerültem arra a szintre, ahol előtte voltam. És azért sokszor mondják, hogy bajban ismerszik fel a barát. Na most nekem a két legjobb időszakom, és lehet, hogy neki ki fog nevetni, nekem a Covid időszak volt, amikor teljes lockdown volt, és a családommal voltam 2 hónapig, illetve életem egyik legjobb időszaka az volt, amikor sérült voltam a harmadik törés után,
és Magyarországon készülhettem, és a testvérem mellett raktam 50 méterre, és minden reggel együtt csináltuk a rabot, együtt bicikliztünk, és gyakorlatilag újra megtaláltam, meg felfedeztem magam, hogy oké, okay, hogy futballista vagyok, de mellett egy számomra, meg a szeretném számára értékes ember is vagyok. És ez olyan erőt adott, amikor már készen voltam, és visszatérettem a pályára, hogy egyszerűen nyilván számított a futball, de tudtam hogy magamon, hogy egyszerűen rohadt nagy dolog, amit csináltam. Nagyon szerencsés vagyok, hogy ezt hogy egyáltalán még csinálhatom, de elkezdtem jobban élvezni a napjaimat. És ezt a mai napig teszem, hogy sokkal jobban élvezem a napjaimat a futball mellett, sokkal jobban figyelek mondjuk a szerelmemre, sokkal jobban figyelek a családomra, a testvéremre és a barátaimra, mert rájöttem, hogy oké, okay, az egy nagyon fontos dolog a futball, és előtte az volt nekem a legeslegfontosabb dolog, most is ott van az első helyek egyikén, de hogy mellette is van élet. És nyilván ez kellett az, hogy nagyon sok pontot megéljek abban az időben.
Kibővült a fontos, mi a fontos listán, jól értem. Tehát az, hogy nem csak a foci, az identitásod, futballista is, de ember vagy, fér vagy, és testvére valakinek, fia valakinek, és így tovább, ugye? Igazából.
Abszolút. Természetesen meccsnapokon futballnak kell lenni az első helyen, remélem azt a család megérti, de úgy gondolom, hogyha nem lettem volna sérült, és nem mondom azt, hogy bár ne lettem, mert tényleg ezt egyszerűen jó volt megtapasztalni, hogy a futballon kívüli világban mi történik. Előtte úgy érzem, hogy előtte egy burokban éltem, ahol minden futballorientált volt, most meg arra 3-4 hónapra teljesen kiszakadtam belőle, és nem azt mondom, hogy megváltás volt, de tényleg, mintha felfedeztem volna egy új világot.
Nagyon érdekes az, amit mondasz, mert én is pont ezt éltem át, már többször is, de legintenzívebben a 2019-es világbajnokság után nekem az nagyon rosszul sikerült, Budapesten rendezték a VB-t, és én arra készültem, hogy itt leszek először egyéni világbajnok, de ehhez képest egy japán vívótól kikaptam a 32 között. Borzasztó nehéz időszak volt a következő 3-4 hónap, de én is itt teljesen eltávolodtam a vívástól, és családdal, barátokkal voltunk, utaztunk, és egyszerűen újra tudtam definiálni magamat, és nagyon átérzem, amit mondasz, hogy annyira az identitásod részévé válik az, nem, hogy focista vagy, Schäfer András, a Bundesliga játékos, egy válogatott labdarúgó, tehát hogy ez lesz, így mutatkozol be. És én is ezt éreztem, és ezt ne kell tudni dobni magadról, és én is ugyanígy voltam, hogy a következő szezonban iszonyat motivált lettem, és meg is nyertem az olimpiát, de ez most nem rólam szól, ez a beszélgetés. Engem az érdekelne még nagyon, hogy három...
Ez egyébként, bocs, mondtátok, én is kérdezhetek. Ezeként például engem nagyon érdekel, mert hogy te például egy ilyen rosszabb szereplés után akkor már kétszeres olimpiai bajnok voltál, igaz?
Igen.
És nem nyertél még VB-t.
Pontosan.
Az olimpia azért a VB felett áll, igaz?
Bizonyos szempontból igen, megítélés szempontjából, követettség szempontjából igen, de sportszakmailag egy picit a VB azért erősebb, mert több versenyző van ott. Tehát még egy olimpián 37-8 fős a mezőny, addig a világbajnokságon 100 fölötti.
És azt most kicsit azért már elmondtad, hogy hogy tudtad kezelni, de te hogy tudtad úgy kezelni, hogy előtte már nyertél két olimpiát? Mi motivált, hogy te megnyerd azt a, már bocsi, hívod azt a rohadt VB-t, úgyhogy már előtte nyertél két.
Én már írját mondtam, mondom őszintén. Figyelj, az hiányzott. Tehát, hogy én is kicsit ez a maximalista sportoló vagyok, tehát azt is nagyon át tudom érezni, amikor erről beszélsz, és engem borzasztóan zavart, hogy ez nincs meg. Tehát, hogy én azt akartam. És aztán a Tokiói olimpia után össze is jött, és arról szólt az egész következő idényem, a 2022-es, hogy én azt hiányzik, azt meg akarom nyerni, és minden arról szólt. Össze is jött, utána már nehezebb volt más motivációt talán, de azért még bőven akad, de szerintem vannak minden sportópályafutásban van egy ilyen beragadt dolog, hogy figyelj, ez még nem jött össze, ezt én akarom, és az nagyon erős mozgatórugó tud lenni a legsikeresebb sportolóknál is szerintem. Hát nézd meg, nem kell a labdarúgástól távol menni, Lionel Messi, hogy nem nyert világbajnokságot, ugye, mikor volt a legutolsó VB tavaly előtt?
Így van.
És már azért mondhatjuk, hogy a pályafutás a VB-n, de azt a harcosságot, amit oda vitt, az abban látszott, hogy ő ezt akarja.
A basz is látszik, hogy csapatsport. Tehát bizonyos dolgokat hiába akarhatsz te, mondjuk nagyon-nagyon, de az a mindenki másnak. Ugye te is utaltál, hogy téged bosszant, hogyha a többiek nem tesznek bele annyit, és azért gondolom azért alkalmanként látsz ilyen dolgokat. Tehát ezek előfordulnak.
Persze, igen, de ezért is szerintem nagyon érdekes mondjuk a különbség az egyéni sport és a csapatsport között. Szerintem pont mindig a teniszezőkkel példálózunk így, amikor a haverokkal összeülünk, hogy nagyon érdekel az a sport, nagyon lennék teniszező, nagyon élném, de folyamatosan azt hallom, hogy a teniszezőknek milyen rohadt nehéz az életük, milyen mivel kell megküzdeni, és ők aztán tényleg egyedül vannak. A teniszező az saját maga fizeti az edzőjét, a holtájét, nekem ezeket mind a csapat adja, úgyhogy nagyon érdekes, meg egyébként nagyon érdekel. Egyik kedvenc könyvem az André Agassi-nak az Open című könyve. Ott azért kis betekintés nyer az ember, hogy minden keresztül mondjuk egy teniszező, aki már nyert nem tudom hány Grand Slamet.
Ugye ő is kétszer jutott a csúcsra, ha kétszer megnézed. És egészen más csúcsok voltak ezek.
Hát igen, ilyen mélységek.
Igen, úgyhogy én például az ő könyvéből próbáltam nagyon sokat inspirálódni.
Meg motiválnak is ezek szerint más sportolók, hogyha elért.
Abszolút, abszolút. Meg úgy gondolom, hogy amikor elérek egy ilyen mélypontra, akkor tényleg kicsit kitágul számomra a világ. Most ezt érzem ilyen úgymond fegyveremnek, hogy jobban nyitok más dolgok felé. De mondom, ez például ez a könyv meg...
Akár más sport is lehet ilyen, mert ugye ez nem a foci, tehát a tenisz azért más dolgok vannak benne.
Nekem a kosárlabda a kedvenc sportom például.
Kattok, ez a Phil Jackson, a néhez. Szebb volt.
Maradsz a csapatsportnál. De ha már erről beszélgetünk, engem nagyon érdekelne, hogy te, mint futballista, mennyire lélegzel együtt a csapatnak a céljaival és motivációjával, mert te azért, ahogy elmondtad, jártál olyan csapatban, ami bajnoki címért harcolt, olyan, amelyik a kis kiesés ellen harcolt, nemzetközi ligában, tehát nagyon sokféle csapat céllal kellett együtt mozognod, mennyire ez a meghatározó, mondjuk a hétköznapokban, vagy egy meccsnapon, és mennyire vannak meg az egyéni céljait, hogy te jól szeretnél szerepelni, magas pontszámot szeretnél az értékeléseknél, gólt szeretnél szerezni.
Ez érdekes, amikor azt érzed, hogy egy csapatban úgymond biztos a helyed, érzed, hogy jól is játszol, de hogy azért egy meghatározó játékos vagy a csapatnak, akkor így eszedbe se jut az egyén. Legalábbis én magam azt érzem, hogy nekem még soha nem volt az, hogy tudtam, hogy kezdő leszek, és hogyha rosszul játszom a következő meccsen, akkor is kezdő leszek, mert fontos tagjuk a csapatnak, és ezt mindenki tudja, akkor sohasem volt az bennem, hogy fú, most mindent odaadnék mondjuk két gólért, hanem akkor mindig azt éreztem, hogy kezdő, nyerjük meg ezt a meccset, csak érjük el a céljainkat. Amikor kicsit kiszorulsz, akkor megint más, mert akkor kell az, hogy nagyon jó teljesítmény nyújtsd, és ez akkor ott van rajtad az a nyomás, hogyha lehetőséget kapsz, és nem érzed azt, hogy még te vagy az első számú játékos erre a pozícióra, mint amit most én is átéltem be a szezonban már kétszer is. Akkor viszont van rajtad egy ilyen nyomás. Edzésen még nagyobb pluszt ad, még idegesebb leszel, még jobban akarsz, úgy gondolom, hogy még jobb teljesítményre vagy képes, mert ez a dű, ez azért tud pozitívan is hatni az emberre. Mérkőzésen viszont kerül rád egy olyan nyomás, hogyha csereként állsz be, vagy megkapod kezdőként a bizalmat, akkor az is kell, hogy az is legyen a gondolatodban, hogy igen, most jól is kell játszol, mert újra vissza kell kerülned, újra neked kell lenned itt az első számú játékosnak. És nyilván ez a plusz nyomás azért tud.
Ez nem zavarja meg a koncentrációt, meg a fókuszt, hogy azért te itt 180-190-es púzuson rohansz a labdáért, meg közben az elfelejt is figyeld, és hogyha egy picit is ott van az agyaddal, hogy ezért is meg kell nyernem ezt a sprintet, mert az edző néz.
Akkor már nem gondolkodsz, inkább az van, hogy ez a komfort érzet, amikor tudod, hogy játszol és játékban vagy, és jó formában vagy, akkor azért sokkal gördülékenyebben mennek a dolgok. Ugye fociban ez a rossz, hogy nagyon sok változó tényező van. Van még rajtad kívül 21 játékos a pályán, meg egy labda. És gyakorlatilag nincs, még egy ugyanolyan szituáció. Egész nap gyakorolsz, egész héten gyakorolsz valamit, de a meccsen mindig egy picivel más jön. És ezt, amikor nem vagy játékban, nem vagy ritmusban, akkor sokkal nehezebb csinálni. És nyilván azon kell dolgoznod, hogy folyamatosan lépésről lépésről ritmusba gyere.
Ez, ha jól értem, azt mondtad, egyéni versengést tekint, amikor nincs meg a bizalom. Vagy ez nagyon fontos dolog. Tehát azt gondolom, hogy meglegyen, hogy én kezdhetek. Nem azon kell gondolkodnom, vagy benne vagyok a kezdő, vagy sem, hanem egyértelmű. Ha ez a helyzet van, akkor sokkal inkább jött ez az egyéni, akkor meg kell küzdenem a helyemért. Amikor már benne vagy a csapatban, te vagy a kezdő, nem kell gondolkodni, akkor mint hogy a csapat lenne egy egységé. És hogy most ő rúgja gólt, vagy én, nem számít, mert nem ettől függ a beintása.
Ez akkor is benned van, tehát hogyha epizód szerepet kapsz, akkor is sokkal jobb egy sikeres csapatban epizód szerepet kapni. Akkor is sokkal jobb mérkőzés után elmenni csapatbulizni, még hogyha nem játszom, akkor is az is azt érezteti lehet, hogy benne vagy a körbe. Csak egyszerűen nyilván ez a komfort érzet, ez a forma, ez a ritmus, ami szerintem leginkább meghatározza ezt a dolgot, mert hogyha folyamatosan játszol, és jól játszol, és a válogatottban is folyamatosan játszol, és jól játszol, akkor ez jön magától, akkor van egy olyan önbizalmad. Ha nem játszol, akkor is van önbizalmad, akkor is azt mondod, hogy te vagy a király, de a labda az viszont nem úgy jön mindig. És ez egy nagyon nehéz dolog, és itt például szerintem nagyon előjön egy mentáltrénernek a szerepe, hogy ebben hogy tud téged felkészíteni, hogy mondjuk a következő edzésre is te úgy menj ki, hogy te vagy a legjobb, mert úgy kell kimenni, vagy a következő meccsre is úgy menj ki, hogy hiába vagy csere, te tudod magadról, mert mindenki tudja a stadionban az edzőn kívül, hogy te vagy a legjobb. És ez az a mentalitás, ami segít téged belehozni a ritmusba.
És ti vagytok azok a példák, amikor ügyfelemmel dolgozok együtt, mindig azt mindig észrevettem, és erről mi is tök sokat beszéltünk. Az egy dolog, hogy én mit mondok. De hozok egy példát, hogy mondjuk nézd meg a Schaefer Andrist, hogy mit merre csinált, az tízszeres erő. Mert ugye te ezeket megélted, benne volt, tehát egy létező példák erre, és ezért is ezekből rengeteget lehet merítetni, mert ugye ti hattok ám a srácokra is, akik most a tizenévesek is, ők szeretnének önök lenni, mint te, és még nemrég te voltál egyébként ennyi, tehát hihetetlen tempóval, és nagyon örülök ezeket, hallom tőled ezeket mondani, mert ezek szerintem nagyon jó hatással vannak, tehát egymást is tudjátok abszolút motiválni.
Ha már hatás, szerintem a pályafutásod legünnepeltebb pillanata az a 21-es EB-hez köthető, amikor a németek ellen a második vezető volt megszerezted. Egy hihetetlen ilyen tempó nélküli fejessel, ha jól emlékszem, ráadásul az egyik kedvenc kapusa Manuel Neuer ellen, és csak egy rövid történetet engedj meg. Mi éppen olimpiai felkészülésben voltunk akkor, Ausztriában egy magaslati edzőtáborban voltunk, és együtt néztük a meccset, és elképesztő ambivalencia volt bennünk, mert nagyon szurkoltunk, üvöltöttünk minden gólnál, borult az asztalt, itt tényleg egy klasszikus foci meccsnéző gárda volt, de mi a telki edzőtáborba készültünk, és azt tudtuk, hogy ha ti tovább jutok a csoportból, akkor nem mehetünk a telki edzőtáborba, mert az akkor foglalt nektek. És hát ezt mindenki felredobta, mondtuk, hogy nem baj, megoldjuk, edzünk Budapesten, teljesen lényegtelen a srácoknak, tovább kell jutni a csoportba, és hát elképesztően ünnepeltük a gólodat. Amit kérdezni akarok, hogy ez milyen hatással volt rád? Mennyi ideig maradt meg benned, mint motivációs erő az a gól? Meddig tudott azt téged még elvinni? Vagy lehet, hogy még a mai napig? Tehát...
Emlékszel, Zsosz?
Igen, ez nyom, a foltokban megvan. Nyilván én akkor azért előtte nem voltam arra az EB-re, úgy csöppentem bele gyakorlatilag a válogatott kezdő csapatából, természetesen meg kellett érte dolgoznom, de előtte nem kaptam a válogatottban olyan meghatározó szerepet, mint mondjuk ezen az Európa-bajnokságon. És azért azt nehéz volt feldolgozni, hogy a világ legjobb csapatai sztárjátékosok ellen játszom, és a magyar válogatottban ilyen kezdőjátékos vagyok, tehát ez egy óriási dolog a mai napig annak.
Ebben a pillanatban a Dunaszerdahely.
Igen.
Ne játszottál, igaz?
A Dacban játszottam, és onnan lettem a magyar válogatott egyik kezdő és meghatározó játékosa. És nyilván a végén szomorú vége lett, mert kiegyenlítettek a németek, és nem jutottunk tovább. Tehát ott
a telkében lehetett.
Igen. Megihattatok már kávét nyugodtan.
Nekünk telkében folyt jövett a piszkiló Jajmicő, szóval a pénetlenet.
Minden rosszban van valami jó, bocsi, igen.
És természetesen óriási dolognak tartottam, hogy egy Neuernek mondjuk volt fejelek, de egyébként így az egészet egy csomagba veszem azt, hogy egy EB-n mondjuk egy jó teljesítmény nyújtottam, hogy csapatként megálljuk a helyünket ezeken a válogatottak ellen, és én is, hogy egyénileg fel tudom venni velük a versenyt. És nyilván ez egy óriási pluszt adott, azt éreztem, hogy utána úgy megyek vissza a klubcsapatomba, hogy olyan szintű motivációm volt, hogy gyakorlatilag előtte még azt nem éreztem. Olyan motivált voltam, akkor önbizalom volt bennem, nagyon jó teljesítményt hozott ki belőlem, szerintem egy nagyon jó félszezonom volt utána Dunaszerdáján, és nyilván szerintem utána egy hónapig ingyen ettem, meg 3 hónapig ingyen taxiztam, úgyhogy éreztem azt is, hogy az emberek kezdenek megismerni, hogy az emberek összekötnek most már valamivel, ami nagyon-nagyon jó érzés volt. Tényleg óriási dolog volt számomra, hogy engem felismernek az utcán, óriási dolognak tartottam, hogy én gólt fejeltem egy német válogatottnak. De természetesen manapság most már nem tudok ezekre a pillanatokra úgy tekinteni, mint akkor azzal a fejjel, mert a Bundesligában játszom, és a magyar válogatottban tőlem ezt minden összetartásnál, minden mérkőzésen elvárják ezt a teljesítményt. Tehát kicsit a varázsra elment ennek a...
Egy kicsit nyomás is lett ebből, hogy
igen,
az RB után, de... hogy akkor Schäferhund is így tud játszani, akkor
igen.
Ez elvárás?
Igen, de...
Magaddal szemben is?
Szerintem főleg magammal szemben. Tehát az van bennem, hogy nekem ebből a csapatban tényleg emeljük, hogy meghatározó játékos vagyok, vagy hogy kezdő játékos vagyok, nekem annak is kell lennem minden meccsen. És természetesen ez átalakult kicsit egy ilyen nyomással, de úgy gondolom, hogy azért ezek elég kellemes nyomások, meg azért...
Hát igen, ez meg is emelhet.
Igen.
Tök jó, ezen gondolkodhatsz egyáltalán, nem?
Igen, úgyhogy csak azt mondom, hogy kicsit ez a gyermeki álom, meg ennek a varázsa azért kicsit átalakult most már.
A hírnév nem ütött meg egyébként. Azért láttam már egy-két példát, ahol, hogy mondjam, ez nem biztos, hogy olyan egyszerű kezelni, hogy 3 hónap, így 3 hónap, inden taxi, de azért más dolgokkal is járhat ez.
Én úgy gondolom, hogy nem egyébként. Természetesen máshogy kell viselkedned, amikor az emberek felismernek az utcán. Tehát nem csináltad, hogy azt nem engedheted úgy el magad mondjuk egy szórakozó helyen. Nem mehetsz úgy a barátaiddal mondjuk nem tudom, teniszezni, vagy nem mehetsz el mondjuk úgy strandra, hogy úgy viselkedj, mint hogyha senki nem látna, mert látnak az emberek. Úgyhogy természetesen valamilyen szinten tudtam, hogy most már ez a szituáció elfent, de nem gondolnám, hogy rossz irányba
látom. Jó, azt tudni kell ezek szerint kezelni is ilyen szempontból. Ma már ennél a témánál vagyunk, igen, nagyon érdekel, hogy vannak-e olyan dolgok, és akkor adjál nekünk egy ilyen, nem tudom, lexikont önmagadhoz, amik például kifejezetten demotiválnak téged. Tehát ami, hogyha veled így beszélnek, veled így viselkednek, tudod, most arra gondolok, hogy hát én ezt nem fogom csinálni akkor se. Tehát van olyan, ami kifejezetten a tenyel... Tehát ami demotiválhat rád, akár kívülről jönő dolgok, akár család, csapaton belül.
Hát azért nagyon szeret, pozitív személyiségből, de azért nagyon szeretek én is fakadni. Szerintem ez ilyen sportolói dolog, hogy megcáfolsz, de azért szeretek én is panaszkodni, hogy ez nem tetszik, az nem tetszik. Nyilván sok ilyen dolog van. Óriási az igazságérzetem, és amikor azt érzem, hogy valami igazságtalan velem szemben, vagy a csapatommal szemben, vagy a szerelmemmel szemben, vagy a családommal szemben, azért akkor ott nagyon át tudok fordulni. Nem mondanám, hogy demotivál, mert még idegesebb leszek, és még jobban akarok, de azt nem tudom elviselni az igazságtalanság.
Az igazságtalanság valami nem fair, mert ugye mi az igazságtalanság az esetben?
Például valami nem fair, bíróhoz egy olyan döntést, ami...
Ilyet még soha nem láttál, nem amire tetszett, de mi volt döntésben.
Vagy mondjuk az edző nem volt felett következetes. Ezek olyan dolgok, amik nagyon, nagyon fel tudnak dühíteni. És nagyon, nagyon rossz színész vagyok. Nekem ez egyből kijel az arcomon, úgyhogy...
Lászak, ezben nem jársz gyakran, vagy...
Úgyhogy ebből azért nekem akadt hátrányom a karrierem, soha sok edzőmmel összevesztem.
Ami a szíveden, az arcodon? Tehát...
Igen. De azt vettem észre, és
nyilván lehet, hogy ez a lassabb megoldás. Egy idő után ezt azért az emberek tisztelik, ezt az őszinteséget, ezt, hogy ilyen vagyok. Nem feltétlenül változik meg emiatt rólam a véleményük, de egy idő után azt veszem észre, hogy megkapom azt a tiszteletet, ami úgymond így a kicsit segíti ezt az igazságérzetemet.
Na, mert sokféleképp lehet őszintének lenni, nem tudod? Én nem bunkó vagyok, csak őszinte.
Igen. De,
hát azért csak lehet úgy is, figyelj, ezt miért csináltad, mit gondolsz erről, vagy pedig most olyan szavakat nem használnék, ami szintén az őszinteség része lehetne, de mondjuk zavart kert. Tehát te melyik oldalhoz közelítesz ilyenkor? Tehát hogyan fejezed ki azt, hogy szerinted valami igazságtalanság?
Hát nem mondom, hogy szimpatikus szoktam lenni olyankor, de azért én mindig, pláne hogyha mondjuk egy edzőtől érzem azt, hogy igazságtalan velem szemben, akkor azért tiszteletlen se vagyok. Tehát kifejezem azt, hogy haragszom rá.
De te elmondod, te beszélsz vele. Még azt se feltétlenül.
Nem feltétlenül. Nekem, én annyira nem hiszek ezekbe az edzőkkel való beszélgetésekbe, hogy őszinte legyek. De az a lényeg, hogy látni szokták rajtam, és többnyire azért utána megbeszéljük, hogy mégis mi van, hogy van. De mondom, nekem a legjobb visszajelzés az mindig az, hogyha azt látom, hogy látja, hogy mondjuk mi a bajom, és látja, hogy mi lehet a megoldás, látja, hogy mondjuk játszani szeretnék, és hogyha megkapom a lehetőséget, és jól játszom, akkor azt tudatja velem. Tehát nem feltétlenül dicséretre vágyok, csak erről mondják azt, hogy jó vagy, öcsi, megkapod a te igazságodat, ha megharcolsz érte, akkor pályára léphetsz.
András, tök érdekes, hogy ezt mondtad, mert eszembe is jutott róla valami. Minden műsorban szeretnénk bemutatni nektek egy rövid mentális gyakorlatot, amit bárki kipróbálhat otthon is. Ez és az ehhez hasonló technikák segítenek abban, hogy fejben erősebbek legyünk, jobban kezeljük a kihívásokat, és ki tudjuk magunkból hozni a maximumot. Próbáljátok ki velünk, és nézzétek meg, hogy milyen hatással van rátok.
A mai technikánk a belső monológ, vagy más szóval self-talk. Egyáltalán nem mindegy, hogy miket mondogatunk magunknak. Ez a sportolók is, nem csak a sportvilágában is fontos dolog. Hogy mondjak egy-két gondolatot, hogy mi az, amire oda kell figyelnünk, hogy amikor magunkhoz beszélünk. Hát a self-talk belső monológ egyik első legfontosabb szabály, hogy rövidnek kell lennie. Kijelentő mondatban fogalmazzuk meg a dolgokat, hogy mit szeretnénk látni magunktól, és lehetőleg, ami lehet, hogy most kicsit furcsán fog hangozni, EP2-ben, vagy egyes szám második szemében, vagy harmadik szemében beszélünk, vagyis Andrishoz beszél, Áronhoz beszél, amely a hatékonyságban, higgyétek el nekem, segíthet. Két típusa van a self-talknak, az egyik az instrukciós, ami benne van a szóban is, konkrétan megmondjuk magunknak, hogy mire kell figyelnünk, térdből le, szemed a labdán, tehát konkrétan megmondjuk, hogy mire kell figyelnünk. A második verzió pedig motivációs, vagy meg tudod csinálni, jobb leszel, fókuszálj, és így tovább. Tehát ezekkel, hogyha betartjátok ezeket a pici szabályokat, akkor a hatékonyságotokon egész biztos, hogy növelni tudtok.
Én egy olyan sportoló vagyok, aki némán ugyan, de beszél magához folyamatosan verseny közben, és hozok egy negatív és egy pozitív példát is erre. Amikor nagyon kontraproduktív volt a self-talkom, az 17 évesen Szentpéterváron a világbajnokságon történt meg. Nagyon fiatal voltam, és beugróként érkeztem a csapatba, és rögtön a csapat bajnokságon az első asszút én vívtam Dél-Korea ellen a 8. döntőben. És csak azt mondogattam magamban, hogy nem kaphatsz ki 5-0-ra. Nem kaphatsz ki 5-0-ra. Amire gondoltam, az igazából az volt, hogy egy tust adjak, valahogy kezdődjön a mérkőzés, aztán majd megjön az önbizalom, de nem ezt mondtam magamnak, hanem azt, hogy nem kaphatsz ki 5-0-ra. Hát kitalálhatjátok, kikaptam 5-0-ra, de megtanultam a leckét, hogy sokkal inkább a pozitívabb irányba fordítsam az üzenetet. A pozitív példám pedig a londoni olimpiáról jön, amikor a döntőbe már bejutottam, és az olasz Diego Occhiuzzi ellen készültem. Egy úgynevezett korrumba hívtak be minket a döntő előtt, ahol leütettek egymással szembe minket pár méterre, és 20 percen keresztül ott ültünk, vártunk a televízió közvetítésre, és nem tudtam mit csinálni, elkezdtem magamhoz beszélni, és azt mondogattam magamnak, hogy jobb vagy, mint az ellenfeled. Jobb vagy, mint az ellenfeled. Ezt elmondtam magamnak 100-szor. És tényleg azt éreztem 20 perc után, amikor szólítottak minket, hogy Itt bármi történhet, én akkor is le fogom győzni az ellenfelemet, mert jobb vagyok. Látsz különbséget a motivációjában a játékosoknak a Bundesligában és mondjuk a magyar élvonalban?
Igen.
Őszéva alatt. Szerintem
meglejnél.
Nem.
De te ennyire egyértelmű, igen?
Azt gondolom, hogy azért nem lehet így ennyire leegyszerűsíteni. Szerintem van különbség. Nem mondom, hogy mondjuk a magyar ligában minden játékos másik gondolkodó, mint a Bundesligában, ez nem így van. De amit a Bundesligában látok, most például, ha visszagondolom, hogy Dunaszerdahelyen volt, hogy csak az erőnléti edző, meg én voltam a konditeremben, vagy még mondjuk esetleg két játékos, addig a Bundesligában nincs közös konditermi edzésünk, minden edzés után benn van 10-12 játékos a konditeremben.
Külön feljönni a figyelmet, hogy megkérni.
Nem, a játékosok mennek egyesével az erőnléti edzőhöz, és megkérik, hogy így nekem össze egy programot, mondja, hogy mit csinálhatok.
De mi lehet ez a különbség?
Nem gondolom, hogy ez
itt ült.
Nem gondolom, hogy ez
szubjektív. Jobb akarsz lenni.
Te. Igen, de nem gondolom, hogy ez Magyarországon nincs meg. Tehát szerintem sokakban ez megvan egyébként. Hogy nem akarom ennyire leegyszerűsíteni, de azért szembetűnő, hogy mondjuk ki egy ilyen csapatnál, viszont ez mindenkiben megvan. Szerintem inkább ez a különbség, hogy azon a szinten ez már tényleg mindenki.
Kulturális és meg természetes is, hogy mindenki megy a konditeremben mondjuk az edzés után.
Nem mondom, hogy kulturális, mert azért egy ilyen Bundesliga csapatnál is azért nagyon sok helyről jönnek össze a játékosok. Azt gondolom, hogy ha eléred mondjuk azt, hogy Bundesliga csapatnál vagy, akkor úgy, mint én mondjuk Genoában, hogy minden akarsz tenni, hogy te egy Bundesliga csapatnál maradhatni. Vagy esetleg tovább lépes, és ez szerintem ez mindenkiben van. És lehet, hogy mondjuk az, hogy mondjuk elérsz egy NB1-es csapatba, ami most ha azt nézzük, hogy hány gyerek kezd el kisgyerekként focizni, és hány jut egy NB1-es csapathoz, az is egy nagy dolog egyébként. És nyilván neked olimpiai bajnokként nem, de egyébként ha megnézem, hogy nekem hány utánpótlás U19-es csapattársamban lett NB1-es futballista, akkor azért én is meglepődök, hogy nem feltétlenül rossz dolog mondjuk egy NB1-be eljutni.
Igen, de az NB1-ben meg nem arról álmodik mindenki, hogy a Bundesligában játszom?
Remélem, hogy igen, meg lehet, hogy igen, de azért ott is láttam, játszottam NB1-es csapatban, és láttam, hogy azért sok játékos már nem úgy gondolkodik, hogy még van egy következő lépcső, hogy jó neki ez a lépcső, ahol jelenleg áll.
És nem csak azért, mert idő korban mondjuk ott van.
De ez motiválatlanságot is jelent, vagy egyszerűen ott jól érzi magát, és ott akar?
Hát ha jól érzi magát, akkor szerintem...
Az baj, ha jól érzi, tehát valahol kell.
Benne mindig már egy ilyen például, mindig azt mondtam, hogy amikor Genoában voltam, volt egy csapattársam, 25 éves volt, ilyen 19, és egyik meccsen kezdett, másikon be se állt, harmadikba keretbe se volt, de aztán megint kezdett. És úgy voltam vele, hogy egy ilyen nagy klubnál, egy ilyen jó bajnokságban, tök jó lenne, hogyha egyszer én is eljutnék erre a szintre. Most az Union Berlinben voltam, már 3 éve vagyok, volt, hogy ennél magasabb szinten volt, hogy én is csak kezdtem egy meccsen, de a következő kettőn nem, és úgy voltam vele, hogy megőrültem, olyan ideges voltam, hogy nem játszottam minden meccsen, tehát úgy gondolom, hogy ez azért benne kell, hogy legyen az emberben, hogy mindig akarjon többet. Szerintem a sport erről is szól.
Egyébként érdekes, hogy múlva sport, hagyosszak meg veletek, mint nem világ és Európa sem olimpiai bajnokként. Teljesen sporton kívül élmény. Megkaptam álmai munkáját. Jó néhány éve volt ez, és bement, azt mondta, tök jó, én itt akarok dolgozni, és én büszkén mondtam a kollégáknak, hogy tök jó gyerekek. És valaki mondta, hogy ő egy hónapúval elép itt a cégtanulom. Innen? Hova? És így általános örökés indult el, mert mit gondolsz, hol vagy? És én azt gondoltam, hogy tök jó vagyok, és innen majd fogok. Aztán mentem is előrébb is el innen, de ott azt éltem meg, hogy ez egy tök jó lépcsőfok. És körbenéztem, és kb. Egyedül voltam ez a dologgal. És amire te beszélsz, az attitűd. Tehát ez nem pénz kérdése, már bocsi, hogy elmész-el az extra edzésre, oda teszed-e magad. Tehát ez nem ettől függ, hanem ez ettől függ, hogy itt fejedben van-e az, hogy én beleteszek mindent, és mégsem.
Persze. Nyilván egyébként nagyon-nagyon fontos tényező persze a pénz is. Tehát szerintem álszentség azt mondani, hogy nem fontos. Viszont
meg pláne nekem három sérülés után lehet, hogy a következő 10 évem, hogyha tegyük fel, nem úgy alakul, akkor is abszolút nem sportoltok örökké ilyen szinten. Abszolút szerintem a pénz az egy fontos tényező. Ugyanakkor Olaszországban 15-20-szor annyit kerestem, mint az MTK-ban. És szerintem nem volt olyan hónap, vagy olyan üzenet a telefonon, amikor azt mondtam, hogy fú, de jó, megjött a számomra a pénz, most milyen rohadt boldog vagyok, mert mellett egy percet se játszottam. És nem azt mondom, nyilván a pénz szerintem tud boldogítani, és egy sportoló életében ez egy fontos tényező, azért ebből kell megjelened
valami. Abszolút,
de azt az érzést, amit mondjuk egy olyan győzelem tud adni, amikor mondjuk nekem pont 2 hete volt az, hogy nem játszottam sokáig, 1-0-ra vezetett az ellenfél, beálltam, nem mondom, hogy miattam, megfordítottuk a meccset, és kiszaladni a szurkolókhoz, gólt lő a csapatod, és őrjöngsz, azt valahogy nekem még egyetlen fizetési csak nem adta vissza.
Mi az, ami most motivál? Mi lehet a következő lépés Séfer Andrásnak?
Fizetési csak.
Attól fő mekkora, de... Nem. Szeretnék még, remélem még van egy vagy két lépcső a karrieremben, szeretnék egyszer még talán is magasabb szinten játszani, de tényleg ennyi sérüléssel meg azt mondom, hogy egy ilyen hullámzó út után most azt szeretném, hogy nyugodtan a teljesítményemre tudja koncentrálni, és a lehető legtöbbet hozzam ki magamból az adott állomásból. Tehát természetesen vannak terveim, vannak még céljaim és álmaim, de nem szeretném mostanában hosszú távon gondolkodni. Szeretnék nagyon fókuszált lenni, elégedett szeretnék lenni magammal egy kis időre, és a lehető legjobbat kihozni magamból. Ezt nem csak a futballban, hanem a családomban is.
Kívánjuk neked, hogy ez összejöjjön. Így a beszélgetés végére még két merénylettel készültünk ellened. Az egyik az 3 kérdést fogok feltenni, és 1 szavas válaszokat szeretnék tőled kapni, jó?
Gyors merénylet.
Figyelj, az első. Mit mondasz, ha azt mondom, hogy Manchester United?
Gyenge.
Ha azt mondom, válogatott?
Büszkeség.
És az utolsó, azt mondom, labdarúgás.
Tehát szóval erre nehéz válaszolni, de a tipikus love-hate relationship ez a...
Love-hate,
igen.
Tök jó. Köszönjük szépen. Az utolsó pedig, amire már elméletileg készülhettél is. Minden vendégünknek lehetőséget szeretnénk adni, hogy a következő vendégünktől kérdezzen egyet, és a következő vendégünk Gulyás Michel olimpiai bajnok 5-tusázó lesz. Mit szeretnél tőle kérdezni?
De inkább azt, hogy én pályafutásom alatt sokszor gondolkodtam azon, hogy milyen lehet egy civil munkát is úgymond végezni a sport mellett. Uh-huh. És hogy arra nagyon kíváncsi lennék például, hogy ezt ő már olimpiai bajnokként hogyan teljesíti, hogy jut ideje mindenre, hogy ő mellett egy hivatásos rendőr is, és mégis egy olimpiára készült, tehát ez olyan érdekel például, hogy azt a kettőt hogy lehet összeegyeztetni.
Meg fogjuk tőle kérdezni.
Nem véletlenül hívtuk őt. Kérdő hasonló a téma, majd megosztjuk.
András, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük az őszintességedet és a beszélgetést is.
Köszönöm neki.
Köszönjük szépen.
Ezzel zárnánk már a mai beszélgetésünket, megköszönve Séfer Andrásnak még egyszer, hogy itt volt velünk. Bízunk benne, hogy olyan gondolatokat, tapasztalatokat sikerült megosztanunk közösen, amik számotokra is hasznosak lesznek. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a csatornára, kövessétek a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fórumát és a HVG-t a közösségi média felületeken, link a leírásban, és tartsatok velünk legközelebb is, mert tudjátok, a siker fejben dől el. Ez volt a Penge, maradjatok élesek!